Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel Nagy Viktória Angelika beszélget. Önök most az interjú első részét hallhatják.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és külön köszöntöm dr. Márfi Gyula, emeritus veszprémi érsek atyát. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott engem, és hogy vendégül láthatjuk a Mária Rádió műsorában. Ön 2019-ig 22 évig volt a Veszprémi Egyházmegye főpásztora. Milyen emlékei vannak erről az időszakról? Kicsit mesélne, hogy így visszatekintve, hogyan látja ezt a 22 évet?
Hát ugye először is azt szeretném elmondani, hogy annak, hogy én egyáltalán veszprémi érsek lettem, annak voltak olyan oka is, amelyek véletlenszerűnek tűnnek. Tehát például Seregi István erdélyi érsek, aki a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának az elnöke volt nagyon sokáig. Ő Szombathelyen volt káplán, és a Szombathelyi Egyházmegyében volt plébános, ahol ugye én is például 17 évig voltam püspöki szertartó titkár, meg irodaigazgató, és ő engem onnan ismert, és ő volt az, akinek köszönhető, hogy én egyáltalán egri segédpüspök lettem, és biztosan neki bent volt a keze abban is, hogy én lettem a veszprémi érsek. Hát ő így látta jónak, hogy én erre alkalmas leszek, én viszont nem tartottam magamat alkalmasnak arra, hogy érsek legyek. A segédpüspökség az még jól ment. Ott még nem volt felelősség, tettem, amit éppen kértek tőlem, meg voltak velem elégedve, és én is jól éreztem ott magam. Viszont amikor ide kerültem, akkor ugye nyakamba szakadt az egyházmegye kormányzásának a felelőssége, akkor mindjárt az első években volt egy nagyon nehéz ügyem, egy olyan álapáca rendel, amelyik lányokat szippantott be magába, szülők megjöttek kétségbe esetten hozzám, hogy a lányomot meghívták, és utána már nem jött haza, kivitték Franciaországba, meg már úgy viselkednék, mint aki nem egészen komplett. És akkor én próbáltam segíteni, és belekeveredtem ugye olyan nehéz ügyekbe, amelyek megterhelték a szívemet, és hamarosan hát 8 bypasszal megműtöttek Pécsett a pap professzor úrék, de előtte egy évvel már kaptam egy nagyon súlyos infarktust, és akkor már, ahogy az orvosok utólag mondták, egy éjszakán keresztül rezgett a léc. Tehát bizonytalan volt, hogy meghalok, vagy életben maradok, Isten gyakorlatilag, hogy életben maradjak. Nyilván nagyon jó orvosi kezelésnek köszönhetően, aztán kezdtem fölépülni, de ezt észrevettem egyszer, hogy nem kapok levegőt. És akkor gyorsan meg elküldtek Pécsre, és hát éppen utolsó pillanatban történt a műtét. Előtte bármikor már megharadtam volna. Meg volt a 8 bypassos szívműtét, visszajöttem, lassan aztán fölépültem belőle, és utána átment a egyházmegye kormányzása. Voltak jó munkatársaim, mert volt a szerencsém. Tehát én gazdasági ügyekkel szinte egyáltalán nem foglalkoztam. Ezt a mai latya dr. Mai József jelenleg plébános pápán, ugye ő volt, aki intézte, és én elsősorban a lelkipásztori munkákra koncentráltam, meg az úgynevezett dispozíciókra, tehát hogy a papok az alkalmas helyekre kerüljenek, tovább a hivatás ápolásra, tehát hogy legyen utánpótlás. És én, amit a legnagyobb eredménynek tekintek, az az, hogy most, amikor a udvar érsek úrnak átadtam az egyházmegyét, jó, most már lassan 2 éve, ugye 2-vel több pap volt az egyházmegyékben, mint 22 évvel korábban, amikor én átvettem, hogy nem csökkent a papok száma az egyházmegyében ez alatt a 22 év alatt, hogy általában azért a hivatásoknak a válságát, annak a jeleit tapasztaltuk világszerte. Na hát a lelkipásztori munkában meg elsősorban arra törekedtem, hogy amit csinálok, azt szépen csináljam. Tehát Hát én például bérmáláskor soha nem siettem. Próbáltam fegyelmezni magam, hogy ne nyújtsam túl hosszúra a liturgiát, de ugyanakkor, amit én tapasztaltam még korábban, több püspöknek is voltam szertartója, kísérője, tehát én arra vigyáztam, hogy soha ne idegeskedjek, soha ne érezze az a gyerek, aki most bérmálkozik először és utoljára, hogy én mostan igyekszem minél gyorsabban túl lenni rajta. Honnan gyerünk, gyorsan, nem érünk rá. Tehát ugye én ilyet remélem, hogy nem követtem el, legalábbis nem akartam elkövetni. Próbáltam mindenre fölkészülni, olyan tudtam. És közben azért a kis szabad időmet meg felhasználtam arra, hogy írogassak. És hát akkor ugye megírtam az Istenkeresés útjain című könyvemet, amelyben a legfontosabb gondolataimat, amelyek életem folyamán bennem úgy leszűrődtek, azokat megfogalmaztam. Tehát az Isten kérdéstől kezdve a Szent Háromság fogalmáig, akkor az ultraliberális szemlélet veszélyeiről, vagy éppen aktuális kérdésekről, mint Bódi Magdival, vagy Tányi Szatmár Lászlóval kapcsolatban, meg egy-két előadásomat, amit kellett tartanom, azokat is belevettem. Úgy érzem, hogy abban a könyvben sikerült a leglényegesebb gondolataimat összegyűjtenem, és van bennem egy olyan álom, hogy majd, amikor meghalok, akkor valakinek kezébe kerül ez a könyv, aki rájön arra, hogy ebben vannak olyan gondolatok, amelyeket még népszerűsíteni kellene. Hát például mondjuk a látszólagos ellentétek dialektikus egységéről szóló gondolatmenetem, én nem olvastam sehol se, a nekem jutott eszembe. Ezzel kapcsolatban hagyj jegyezzem meg, hogy én egy zalamegyei kis faluban Pördeföldén születtem, és szüleim egyszerű parasztemberek voltak. A faluban pap nem volt, 5 kilométerre volt a plébánia tőlünk, tehát papokkal alig találkoztam. Ugyanakkor tanultuk az iskolában azt, hogy nincs Isten, templomban hallottuk, hogy van Isten, és én borzasztóan féltem attól, hogy hát ha mégis nekik van igazuk, mert én szívem szerint ragaszkodtam a vallási tanításhoz, és akkor elkezdtem gondolkozni, úgy emlékszem, hogy 7. koromban már én Isten érveken törtem a fejemet, hogy mivel tudnám bebizonyítani egy ateistának, hogy mégis van Isten. Mi olyat én, hogy Jézus igenis létezett, és igenis föltámadta halálból, és ennek köszönhető, hogy talán kialakult bennem egyfajta kreativitás. Még nagyon sokat köszönhetek a Gál professzor úrnak, aki a dogmatika tanárunk volt, ugye róla van elnevezve a Szegedi Tudományi Főiskola. Ugye ő például arra tanított minket, hogy amikor olvasunk, akkor legyen kezünkben egy toll, meg egy füzet, és ha valami olvasás közben megvilágosodik előttünk, azt írjuk le, mert ha majd disszertációt írunk, az lesz az értékes, nem pedig az, amit idézünk másoktól. Na mostan én ezt komolyan vettem, és ezért úgy gondolom, hogy ebben a könyvemben sikerült jó néhány olyan gondolatot megfogalmazni, mert nem olvastam sehol sem, nekem jutott eszembe. Amikor éppen Párizsban írtam a disszertációmat 77-78-ban, akkor is volt úgy, hogy éjjel fölkeltem, mert akkor világosult meg előttem valami, és akkor leültem, és még úgy pizsamában leírtam, hogy el ne felejtsem esetleg reggelig, mi most eszembe jutott. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy az ember ne idézett halmazt gyűjtsön össze, vagy átvegyen mások véleményét, hanem gondolkozzék, és ami eszébe jut, ami megvilágosodik előtte, azt próbálja meg leírni. Ez egyébként érvényes a legújabb könyveskémre is, amelynek azóta cím az első kiadásnak, hogy jegyzetek az iszlámról, vallás és politika. Ez csak pár példámmal adtuk ki, most készül a második változata, melynek az a cím, hogy jegyzetek az iszlámról keresztény szemmel. ugye, amikor ezt összeállítottam, akkor is arra törekedtem, nehogy csak idézzek végtelenül, hanem rendszerbe rakjam az ismereteket, és ami eszembe jut, itt is gyakran előfordul még ma is, hogy amikor fölébredek reggel, akkor jut eszembe valami azzal kapcsolatban, amivel előző nap foglalkoztam. És akkor mindjárt leülök és leírom, hogy el ne felejtsem. Hát aztán ugye így keletkezett ez a könyv, én ezt tartom a legjobb könyvemnek. Egyébként ugye az átlag emberek azok a viszordó embert olvasták legszívesebben, amit a új ember újságírója készített velem, meg a szeretet nem múlik el soha. Most a szeretet nem múlik el soha, erről hadd mondjam el, hogy ez már kispap koromban is az én jelmondatom már lett. Amin magam is csodálkoztam, mert én alanyvában véve filozófusnak és dogmatikusnak tartom magamat, nem morálteológusnak. Szeretet meg úgy tűnik, hogy az inkább a morálhoz tartozik, mint a hittanhoz, a dogmatikához. Na mostan, de aztán azzal magyaráztam meg, hogy a szeretetnek annak nem csak erkölcs teológiája van, hanem dogmatikája is van. Mert ha megkérdezi azt az ember, hogy miért teremtette Isten a világot, nem tudok más választ adni, mint hogy szeretetből. Hát nincs rá szüksége Istennek, önmagában is boldog. Ha megkérdezzük azt, hogy miért adott az embernek szabad akaratot, amely együtt jár a bűn elkövetésének a lehetőségével is, nem tudunk mi is válaszolni, csak azt, hogy azért, mert az embert képessé akarta tenni a szeretetre. Ha nincs szabad akarat, akkor nincs szeretet sem. Egyébként megjegyzem, hogy zárójában az iszlámban a szabad akaratnak szinte semmi jelentősége nincsen. Föltitlen engedelmesség, kreativitás nélkül. Nálunk viszont ugye van szabad akarat, és van szeretet. Itt hadd érzem meg mindjárt, hogy a napjánban ugye ezzel foglalkozom, Allahra nem jellemző a szeretet. Az Istenre igen. Az atyára igen. Allahnak nincsenek gyermekei, Allahnak csak szolgái vannak. Na, szóval a lényeg az, hogy rájöttem arra, hogy azért teremtette Isten a világot, mert a szeretet, mint egy a Szent Államság személyek közt lévő szeretet, mint egy túlárat. És azért adott az embernek szabad akaratot, hogy képessé tegye a szeretetre. És ezért vállalta Isten a bűnnek a veszélyét és a bűn megváltásának az áldozatát is, mert a szeretet indította erre. Tehát valójában ez nem csak morális, hanem dogmatikai is, hittan is szeretet kérdése. Ezért valószínűleg ezért választottam annak idején, még talán nem is ennyire tudatosan ezt a jelmondatot, hogy a szeretet nem szűnik meg soha, de mindenképpen ezért nem változtattam meg. Tehát amit kispapként szentelésem előtt választottam, az lett a püspöki jelmondatom is.
Visszatekintve, hogyan emlékezik arra a pillanatra, amikor ön eldöntötte, hogy a papi hivatást választja?
Érdekes kérdés. Én úgy vagyok, hogy amikor még kisrácot kérdeztek el, hogy mi leszek, mindig azt mondtam, hogy paraszt. Hát mondjuk finoman földműves. Nekem tetszett az a falusi élet, a falusi munka, ugye a növények és az állatok között élni, mert erdőtől körülvéve gombát szedni az erdőbe, stb. Ez mind ilyen nosztalgikus dolog volt. De aztán azért elég hamar eljutottam oda, hogy én pap akartam lenni. Hogy igazából mitől nem, bátyám is pap lett. Egyetlen problémám volt, azt gondoltam, hogy hát az én testvérem pap, akkor én bizonyára csak azért megyek utána, mert nincs önálló elgondolásom, és akkor emiatt aggódtam. Aztán egyszer csak rájöttem arra, hogy Péter és András, Jakab és János is testvérek voltak. Még valószínűleg az ifjabb Jakab meg a Júdás Tárdi, azok is testvérek, vagy unokatestvérek lehettek. Hát ha Jézus a sok ember közül testvéreket is bevett a maga csapatába, akkor miért ne hívhatna minket is, kettőnket együtt. És akkor megnyugodtam, és onnantól kezdve már igazából nekem nem volt problémám. Mondhatom azt, hogy egyenesülandó egyenletes úton jutottam el én az oltárig. Amint az elején említettem, szóval ilyen hitbeli kétségeim azok voltak. És azért engem igazából mindig is az alapvető hitani kérdések érdekeltek, és érdekelnek ma is leginkább. Tehát az Isten kérdés, a Krisztus kérdés, van-e feltámadás, van-e halál utáni élet, Krisztus valóban föltámadta halálból. Nekem az érdekel, mert nyugati keresztényeket már egyáltalán nem érdekli. Legalábbis szomorú szívvel így hallottam. Tehát ugye számomra ilyen kérdésre most a templom keletelve van, nincs keletelve. Tehát ugye mostan a főoltár kelet felé néz, vagy abszolút nem érdekel. Az se érdekel, most a liturgiában én vagy olyan kisebb változások vannak. Ha ma például egyedül miséztem, és ma az egyik új misekánont vettem, mert gyönyörű szépnek találtam. Tehát az, hogy mostan ilyen liturgia apró részein bajlódni, meg főleg lázadni az ellen, az előírás ellen. Ez egyszerűen nem értem, hogy jártan ez miért lehet problémát. Volt olyan ember, sajnos, aki nem volt hajlandó kézbe áldoztatni, és ezért felfüggesztették. Nem tudom megérteni. Hát ez annyira lényegtelen kérdés egyébként. És hát az, hogy mostan kézbe áldoztatok, hát ezzel csak azt teszem, amit a Krisztus tett. Hát ő se a szájba áldoztatta a éveit. Csak azt akarom mondani, hogy ilyen apró lényegtelen kérdésekben igyekszem megtenni azt, ami elő van írva. Engedelmesen, amennyire tőlem telik. Én nagyon komolyan veszem a Maximilian Kolbe lengyel vértanúnak a szavait, aki azt írta, hogy az előjáró tévedhet, amikor neked valamit előír, de te nem tévedsz, ha neki engedelmeskedsz. Akkor nem szabad csak engedelmeskedni, kimondottan bűnre csábítana téged. Tehát ha nekem azt mondják, hogy szájba áldoztatok, akkor én szájba áldoztatok. Azt mondják, hogy kézbe áldoztatok, akkor én kézbe áldoztatok. Mert ez nem lényeges. Miért ne engedelmeskedjek? Engem az érdekel, hogy Jézus ott van-e az oltári szentségben, vagy nincs ott, és ott van. És ez a lényeg.
Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsekkel Nagy Viktória Angelika beszélgetett. Az interjú első része hangzott el, a második részt hétfőn 16 órától hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu